Hello! Köszöntelek a Csatahajók podcaston, ahol részletesen tárgyalom a hadihajók és haditengerészeti technológiák fejlődését és azok történelemre gyakorolt hatását Trafalgartól Jütlandig. 5. epizód. Jack Tar. Az 1200-es évek óta volt a szegényebb paraszti származású angoloknak a gúny neve vagy beceneve Jack, és olyan szavak származnak innen, mint a lumberjack, vagyis a favágó, vagy a jackass, a szamár. De talán egyetlen egy társadalmi csoporton sem ragadt rajta úgy ez a név, mint a vitorlakorának a matrózain. Nagyon sokáig az újságok is csak Jackként hivatkoztak az átlag matrózra, és mind a mai napig nagyon sok történész is csak így emlegeti őket. A mai epizód Jackről fog szólni. A vitorlás hadihajók nagyon különleges helynek számítottak, mert talán azóta sem fordult elő az, hogy a társadalom ennyi különálló szereplője, ennyi különböző rétege ilyen picike helyre összezsúfolva töltse az idejét éveken keresztül együtt. A vitorlás hadihajók fedélzetén pár száz négyzetméterre összezsúfolva tengette napjait, a korabeli arisztokrácia, nemesi származású tisztek, akik nagyon gyakran művelt, olvasott emberek voltak, a nemesi osztály gyermekei, fiai, a midshipmenek, a szakmunkások, mint a hajóács, a hajóorvos vagy a szakácsok, és ott volt Jack, aki nagyon gyakran a társadalom legalsóbb osztályaiból került ki. Ez az évekig tartó összezártság a vitorla korának volt a sajátossága, mert amikor beköszöntött a gőzkora, a gőzhajóknak már rendszeresen meg kellett állniuk szenelni, nem tudtak hosszú évekre távol maradni a kikötőktől, mint a vitorlások. És mire újra beköszöntött az a kor, amikor hadihajók újra korlátlan ideig kint tudtak maradni a tengeren, az atomkora, addigra már nagyon fontossá vált a személyzeteknek a jóléte, és a modern repülőgép hordozókon és tengeralattjárókon akkor is lecserélik a személyzeteket bizonyos időközönként, hogyha ezek a hajók még kikötők közelébe se jártak. A közvélekedés szerint a vitorlás hadihajó maga volt az úszó pokol, ahol kemény munka, skorbut és a kilencfarkú macska, a korbács várta a matrózokat. Akkor miért akart bárki is ilyen hajókon szolgálni? Erre a kérdésre két válasz létezik. Az első válasz az, hogy nem akartak. A napóleoni háborúk alatt a királyi haditengerészetnél a személyzet egy jelentős része volt kényszersorozott. Pontosan nem lehet megmondani, hogy hány matróz volt kényszersorozott egy hajón, mert mindenkinek megvolt a lehetősége, hogy önkéntesként írjon alá. Ha valaki önkéntesként írt alá, az kapott egy shilling plusz fizetést, és ezt a shillinget hívták a király shillingjének. Ezt a shillinget a szárazföldi hadseregbe toborzott katonáknak adták, hogy nagyjából egy-két hetes fizetés volt, és arra volt hivatott, hogy ezzel a pénzzel el tudják rendezni az otthoni dolgaikat, esetleg adósságokat fizessenek ki, elbúcsúzzanak a családjukról, vagy gondoskodjanak olyanokról, akik anyagilag függenek tőlük, és utána be tudjanak vonulni a hadseregbe, és el tudják látni a szolgálatukat. Ezzel szemben a királyi haditengerészethez kényszersorozott matrózokat értelemszerűen miután már elkapták, nem engedték el, mert nagyon nagy volt az esélye annak, hogy dezertálnak, de a király shillingjét, ha önkéntesnek írtak alá, így is megkapták. Ha pontos számokat nem is lehet mondani, azt nagy bizonyossággal állíthatjuk, hogy a napóleoni háborúk alatt a királyi haditengerészetnél szolgáló matrózok legnagyobb többsége karrierje során legalább egyszer volt kényszersorozva. A kérdésre a másik válasz annyira nem egyszerű, de remélem, hogy az epizód végére kicsit sikerül rávilágítanom arra, hogy bizonyos tengerészeknek miért volt megfelelő a királyi haditengerészet, miért volt relatíve sok tengerész a királyi haditengerészet állományában, akik lelkesen szolgáltak ezeken a hajókon. Az első és a legfontosabb, hogy ezeken a hajókon igazából az élet nem volt sokkal rosszabb, mint a szárazföldön. Egy matróznak mindig volt hol laknia, volt mit ennie, és az ingyenes orvosi ellátás luxusa is megvolt neki, ami egy szárazföldön élő, akár szakmunkásnak, akár földművesnek teljesen elképzelhetetlen volt. Ugyan a korabeli orvosi ellátás nem volt éppen a legkiválóbb, de még a leggyengébb orvosi ellátást sem tudta elérni egy vidéki földműves, mert az orvosok legnagyobb többsége a városokban dolgozott, és olyan drágán, amit egy átlagember nem tudott megfizetni. Ezen kívül a tengerészeknek a fizetése is többé-kevésbé biztosított volt. Ha egy tapasztalt tengerész egy kereskedelmi hajóra írt alá szerződést a utazásra, az sosem lehetett benne biztos, hogy mire a hajó visszaér, az a cég még létezni fog és nem megy csődbe. És hogyha csődbe ment, akkor akár több évnyi fizetését is elbukhatta egy matróz. Ugyan a kereskedelmi hajókon magasabb volt a fizetés, mint a királyi haditengerészet hadihajóin, de hogyha valaki túlélte a szolgálati idejét egy hajón, akkor majdnem biztos lehetett benne, hogy meg fogja kapni a pénzét. A királyi haditengerészetnél 1653-tól a Spithead lázadásig 1797-ig változatlanok voltak a fizetések. Egy lencben, aki gyakran egy kényszersorozott szárazföldi hajózáshoz nem értő tengerész volt, 18 shillinget keresett havonta. Egy átlag matróz 19 shillinget és egy tapasztalt tengerész 24 shillinget. Ami azt jelentette, hogy egy tapasztalt tengerész több mint 14 fontot keresett évente, ami annak fényében, hogy egy szárazföldi szakmunkás fizetése 3 és 10 font között volt ebben az időben, egy elég jó fizetésnek számít. Ezen kívül nagyon fontos volt még a tengerészeknek a különböző juttatása. Az egyik legfontosabb az a pia volt, az alkohol. A tengerészek napi fejadagja egy borgallon sör volt, ami nagyjából 3,7 liternek felel meg. De a sört csak az utazás elején adták, mert nagyon hamar megromlott, így amikor az elfogyott, akkor utána átálltak a rumra, amit grogként adtak az embereknek. Grog Edward Vernon admirális találmánya volt az 1700-as évek közepén. Vernon admirális nagyon utálta a részegséget, ezért azt találta ki, hogy a tiszta rumot, amit a tengerészeknek adtak, azt egyszerűen fölvizezik, hogy ne tudjanak olyan könnyen berúgni tőle. És a fölvizezett rumba raktak még egy kis lime-levet és barna cukrot, és így született meg ez az igazi népszerű tengerész koktél. A nevét pedig onnan kapta, hogy Edward Vernonnek Old Grogrom volt a beceneve, mert egy Grogrom nevű kabátot hordott, az volt a kedvenc ruhadarabja, és innen kapta a nevét az ital, így került át az italra. Itt csak zárójelbe jegyezném meg, hogy Vernon admirális és a Grogrom kapcsolata az pont fordítva volt, mint nagyjából egy évszázaddal később a krími háborúban a Cardigan és Lord Cardigané. Ott a könnyű lovasságot vezető Lord Cardigan kedvenc ruhadarabja volt a ma ismert Cardigan, és az emberről kapta a ruhadarab a nevét. Rumból 2x1/4 pint volt a fejadag, és a negyed pintet öntötték fel 3/4 pint vízzel, és így kaptak egy ilyen kicsit több mint fél literes koktélt. A Mediterrániumban sokszor bort szolgáltak fel a sör helyett, amit nagyon sok tengerész nem szeretett, főleg a korabeli elég rossz minőségű vörösbort utálták nagyon. Itt a váltási aránya az egy gallon sör volt egyenlő egy pint borral. Ez a napi mennyiség azt jelentette, hogy egy tengerész 1380 liter sört, vagy ennek megfelelő grog vagy borfejadagot kapott, míg a parton az éves fogyasztás 132 liter volt. 1823-ban a rumfejadagot lefelezték, aztán 1850-ben ismét, és végül 1970-ben fejezték be a rumfejadagok osztogatását a királyi haditengerészetnél, amikor is kiderült az összefüggés a kézremegés és az alkoholizmus között. De nagyon fontos szerepet játszott az is, hogy a modern és komplex fegyverrendszereket, amik a hadihajókon megjelentek a II. Világháború után, az illuminált tengerészek már egyre nehezebben tudták kezelni. De különleges alkalmakkor mind a mai napig szolgálnak föl rumot a királyi haditengerészet hajóin. A rumfejadagok betiltásáig a részegség nagyon súlyos probléma volt a hajókon. A napóleoni háborúk alatt a legtöbb fizikai fenyítést azt részegség miatt szabták ki az emberekre. Ez az összes kiszabott büntetés 30%-a volt, és emögött csak második helyen volt a kötelességmulasztás 23%-kal. Azok a matrózok, akik nem ittak, általában eladták a fejadagjukat, és leginkább kakaót vagy teát ittak, vizet nagyon ritkán. Gyakori tévedés az, hogy a korabeli hajókon és ebben az időszakban azért raktak rumot a vízbe, hogy fertőtlenítsék, és azért ittak teát vagy kakaót, hogy fertőtlenítsék a vizet. Több mint 50 évvel azelőtt járunk, hogy felfedeznék a kórokozókat, az embereknek nincs tudata arról, fogalmuk sincs arról, hogy a vízben kórokozók léteznek, és nincs meg az a tapasztalat sem, hogy most melyik víz az, amitől megbetegszenek, és melyik víz az, amitől nem. Hogy a poshat víztől most akkor betegek lesznek, vagy a tiszta víztől lesznek betegek, vagy milyen módon történik ez az egész. A maga a megbetegedés folyamata is egy teljesen más elv szerint, elképzelt elv szerint működött. Az emberek legnagyobb többsége a korabeli orvostudomány úgy gondolta, hogy a betegségeket vegyi anyagok okozzák. Fogalmuk nem volt arról, hogy szabad szemmel nem látható picike élőlények azok, amik megbetegítik őket. Úgyhogy a teát és a kakaót azt azért itták, hogy a víznek a rossz ízét, a megposhat víznek a rossz ízét elcsapják vele. És a rumba, a vizet pedig, ahogy már mondtam, nem azért tették, hogy a vizet fertőtlenítsék, hanem hogy a rumnak az alkoholtartalmát csökkentsék, fölvizezzék. Az ivóvizet folyókból gyűjtötték, és mindenféle fertőtlenítés nélküli fahordókban tárolták. Úgyhogy a fahordókban tárolt víz napok alatt megposhadt, aztán nem sokkal később be is algásodott. Jack másik privilégiuma a havonta kapott 1 kilós dohányfejadag volt, amivel évente 12 kiló dohányt kapott egy átlag matróz. Ezzel szemben egy szárazföldön élő embernek az átlagos fogyasztása évente 0,5 kiló volt. Mivel a hajókon tilos volt a dohányzás, a konyha kivételével, de néhány hajón a főfedélzeten is engedték a dohányzást esőben, ez általában a kapitánytól függött. De mivel az esetek legnagyobb többségében a dohányzás a hajó legnagyobb részén tiltott volt, ezért általában rágták a dohányt. És miután megkapták a fejadagjukat, rumbaáztatták, felgöngyölték egy darab vászonba és zsinórral összekötözték, egy kb. 30 centi hosszú rudat kaptak így, amit priknek hívtak, és ahogy száradt ki a dohány, úgy szorítottak a kötésen és így érlelték a dohányt, aztán pedig ebből a rúdból csípkedték ki a darabokat, amit rágtak. Nem csak a víz, de a fedélzetre vett étel is relatíve gyorsan romlik, annak ellenére, hogy a vízvonal alatti raktér az egy természetes hűtőszekrényként funkcionál. Jack kenyere a hajókex, amit a kikötőkben sütöttek, a hajókon nem készítettek kenyérneműt. 100 évvel később, a 20. század fordulóján egy bizonyos Winston Churchill az admiralitás első lordjaként éri majd el, hogy a királyi haditengerészet minden hajóján süssenek kenyeret. De ekkoriban Jacknek nincsen más, mint a hajókex. És ez a hajókex, ez annyira kemény volt még friss állapotában is, hogy áztatni kellett, hogy meg lehessen enni. Egy évig volt fogyasztható, ha eltekintünk attól, hogy addigra már meglehetős mennyiségű féreg volt a kenyérben, a hajókexben. Úgyhogy étkezés előtt ezt a hajókexet az asztalhoz csapkodták, és megnézték, hogy mi potyog ki belőle. Hogyha fekete fejű, zsíros vastag férgek estek ki belőle, akkor a kex még ehető volt, és ugyan a féregnek eléggé furcsa állaga volt, de nem volt rossz íze, és betegséget se okozott. De hogyha fekete kifejlődött zsizsikek potyogtak ki a kexből, az azt jelentette, hogy a kex nem csak ehetetlen a keserű zsizsikek miatt, hanem azt is, hogy a bogarak már föllették a kenyérnek az összes tápláló részét, és már csak egy ilyen porszerű száraz valami maradt hátra. A fedélzetre vett sózott hús is elég sokáig elállt, de folyamatosan szikkadt össze, és az egésznek a végére már annyira tömörré vált, hogy a teljesen összeállt húsból a tengerészek később mindenféle kis tárgyakat, szobrokat és dobozokat készítettek. A húst főzés előtt majdnem egy napig áztatták vízben, de nagyon sokszor még így is ehetetlenül sós lett az étel. A hajókon a tisztek gyakran tartottak élő állatokat, tehenet, kecskét vagy tyúkot, általában tojásért vagy tejért, egészen addig, amíg el nem apadtak, és akkor utána megették őket. De Jack számára az egyetlen friss hús forrás egy hajón a patkány volt. A patkány gyakran szerepelt a tengerészek étlapján, annak ellenére is, hogy a patkányfogás nem volt egy veszélytelen vállalkozás. De nagyon sok raktármester éjjel megfogta a patkányokat, amennyit csak tudott, nappalra megnyúzta őket, és reggel a tengerészeknek árulta a fedélzeten. A patkány azok közé az állatok közé tartozik, amik termelnek C-vitamint. Ebből a szempontból egyébként az ember a kevés kivétel egyike. Úgyhogy azok a tengerészek, akik ettek patkányt, sokkal kevesebb, kisebb eséllyel kaptak skorbutot. Ez nem azt jelenti, hogy a patkány egy jó C-vitamin forrás volt. Egyrészt megfőzték, de mivel nagyon kevés volt a tüzelőanyag a hajókon, ezért ritkán főzték meg az ételt annyira, mennyire kellett volna. És a C-vitamin sem úgy bomlik, hogy fölmelegítik egy bizonyos hőfokra és hús elbomlott, hanem ahogy hevítik fölfele, úgy egyre gyorsul a bomlása, de az is egy folyamat, egy ideig eltart, úgyhogy a főzés végén, főleg amikor az a főzés rövid volt, akkor a patkányhúsban még maradt valamennyi C-vitamin. Úgyhogy ez a valamennyi C-vitamin, ez nem megelőzte a skorbutot, hanem csak elodázta a skorbut kialakulását, adott esetben addig, amíg a hajóra friss ellátmány jutott, és ezért ezek a tengerészek meg tudták úszni a skorbutot néha. A haditengerészet hivatalból zöldséget, csak szárított borsót biztosított a hajók személyzetének, de a legtöbb tiszt és kapitány nagyon jól tudta, hogy egy jól táplált személyzet nagyon fontos a hajó számára, ezért adott esetben saját zsebből is kipótolták és megpróbálták elérni, hogy a személyzet megfelelő mennyiségű friss zöldséghez is hozzájusson. Jack reggel 8-kor kapta a reggeliét, a borgút, ami egyfajta zabkása, egy kis zabliszt valamiféle zsiradékkal, sima zsírral vagy vajjal és egy kis cukorral összerottyantva. Hogyha valaki szeretne autentikus tengerész reggelit, akkor a keresőbe írja be azt, hogy borgú, oatmeal, és fog találni erre recepteket, egészen érdekeseket lehet találni. Nagyon sokszor ezt a borgút felütötték olyan alkatrészekkel, amiket még el lehetett érni, mint mazsola vagy borsó, esetleg répa. Az utazás elején az apkása mellé kaptak vajat és sajtot is, de mind a kettő nagyon hamar megpenészedett. A megpenészedett vajat azt fölkenték a kötélzetre, hogy időjárásállóvá tegyék vele a köteleket, de a sajt volt az egyetlen olyan dolog, ami, hogyha megromlott, akkor behajították a tengerbe. Ez egyszerűen azért volt, mert a romló sajtnak a büdös szaga az a korabeli álláspont szerint betegségeket terjesztett. Nem csak a sajtnak a szaga, de az összes ilyen rothadó szag betegségeket terjesztett. A malária szó is azt jelenti, hogy rossz levegő, mert azt hitték az emberek, hogy a mocsarakban keletkező bomlástermékeknek a gázai azok, amik a betegséget okozzák. Nem tudták, hogy a mocsárban élő szúnyogok azok, amik terjesztik a betegséget. Aztán 11:30-kor volt up spirits, vagyis hangulatjavítás, amikor az első adag grogot vagy sört mérték az embereknek. Aztán 12:00-kor ebéd. Hétfő, szerda, péntek voltak a hús nélküli napok. Ilyenkor szárított borsó volt a menü, egy lisztből, marhafagyúból és mazsolából főzött édességgel. Vasárnaponként pedig a hajókon elérhető legjobb alapanyagokból készítettek ételt, de a végeredmény nagyon sokszor függött a szakácsok tehetségétől is. A tengerészek gyakran voltak elégedetlenek a szakácsaik teljesítményével, és ismert közmondás volt az, hogy Isten húst küld a sátán szakácsokat. Ahhoz képest, hogy mennyire kézenfekvő lenne, meglepő, hogy milyen keveset foglalkoztak a hajókon halfogással, és mennyire kevés halat ettek. Ezzel szemben viszont a teknős az egy nagyon közkedvelt fogásnak számított. Teknősöket jellemzően a dél-atlanti szigeteken fogtak, általában kimentek a partra, elbújtak a sziklák között, megvárták, hogy a parti susnyásból megjelenjen egy teknős, aki éppen a víz felé tart, majd a búvóhelyükről a matrózok előrohantak, és szimplán a feje tetejére fordították a teknőst, és ott hagyták, visszafutottak a búvóhelyükre, mert hogyha elkezdték volna ezeket a nagy tengeri teknősöket bevonszolni a csónakjukba, azzal a többi teknőst elrettentették volna. Ezért szépen a búvóhelyükön megvárták, hogy megjelenjen a következő, és ezt addig folytatták, amíg megfelelő mennyiségű teknős nem volt a hátára fordítva a tengerparton, és akkor bepakolták őket a csónakba, és fölvitték őket a hajóra. A teknősökbe az volt a jó, hogy egészen könnyen tudták életbe tartani őket a fedélzeten. Sósvizes hordókban tárolták őket, amiből a vizet naponta cserélték, így egy darab teknős borzasztóan sokáig el tudott élni a hajó fedélzetén, és nagyon-nagyon sokáig friss hússal tudott szolgálni a személyzet számára. Egy közepes méretű hajón egy darab teknősből az egész legénység számára tudtak friss teknőslevest készíteni. A teknős a szárazföldön, Angliában viszont ínyencfogásnak számított, és elég drága is volt. Ezért elkezdtek az emberek hamis teknőslevest, úgynevezett mock turtle soup-ot főzni, amit leggyakrabban ökörpofából, farokból vagy fülből készítettek. Úgyhogy ha nézel egy filmet vagy sorozatot, és a szinkron teknőslevest említ, de igazából a környezet nem igazán adja ki a Michelin csillagot, akkor nagyon nagy valószínűséggel az hamis teknősleves lesz ökörúszájleves. A hajókon a hús gyakran volt elég rossz minőségű, zsíros, mócsingos. És ezt a rossz minőségű húst, ezt a tengerészek junknak hívták, hogyha valakinek ismerős a junk food kifejezés, akkor most már tudja, hogy honnan ered. A junk eredendően a rossz minőségű kötelet jelentette a hajókon, és innen ragadt át az ételre. Már említettem, hogy ritkán főzték meg a hús teljesen, mert kevés volt a tüzelőanyag. Ez alól a csaták utáni időszak volt a kivétel, amikor a fatörmelékből jóformán korlátlan mennyiség állt rendelkezésre a hajókon. Ilyenkor rendesen lehetett főzni. A zsíros, mócsingos húsnak az egyik előnye az volt, hogy jelentős mennyiségű zsír főtt ki a húsból készítés közben, és ennek a zsírnak a legnagyobb részét lefejtették, és ketté választották, a felét rákenték a kötélzetre, szintén azért, hogy időjárásállóvá tegyék őket. A másik felét pedig a szakácsok eltették, és a kikötőkben eladták a zsírt, és az ebből folyó bevételt arra fordították, hogy a hajó ellátmányán javítsanak. A tiszteknek gyakran saját szakácsaik voltak, és rendes porcelántányérból és evőeszközökkel ettek. A matrózoknak viszont általában csak egyetlen mindenes kése volt, és egy jellemzően fából vagy szarúból készült kanala. A tányérjuk pedig egy négyszögletes fatál volt, egy nagyjából másfél centis peremmel. Azért volt szögletes, mert így egyszerűen könnyebb volt tárolni. És az angol nyelvben létezik egy kifejezés, ha egy étkezés minden tekintetben tápláló volt, akkor szokták rá mondani, hogy az egy good square meal, egy jó négyzetes étel, egy jó négyzetes étkezés, ami egyes etimológusok szerint innen ered a tengerészeknek a négyszögletes tányérjáról. A tengerészek az ágyúk között lelógatott asztaloknál ettek, általában 6-8 fős csoportokban. Egy ilyen 6-8 fős csoportot hívtak messznek, és akik ehhez tartoztak, ők voltak a messmate-ek, vagyis ezt nehéz lefordítani magyarra, legalábbis én nem tudok róla, hogy létezne ennek egy magyar megfelelő szava, de ezek olyan kisebb bajtársi csoportok voltak, ami a szárazföldi hadseregeknél nagyjából a rajoknak felelhettek meg. Nem volt hivatalos beosztása ezeknek az embereknek ez a raj, ez a csapat, aki együtt étkezett. Ők általában együtt dolgoztak, vagy az ágyuknál, vagy a köteleken, de ez nem egy hivatásos halegység volt a hajón belül. És ezek a csoportok általában nagyon szoros baráti kötelékek is voltak. A tengerészek nem a királyi haditengerészethez szerződtek, hanem általában egyes hajókra. És amikor egy hajó visszaért a szolgálati idejéről, ami több év is lehetett adott esetben, akkor a személyzetet kifizették és szélnek eresztették. Ez nem jelentette azt, hogy ezt a hajót kivonták a hadrendből. Sokszor csak hosszabb javításra vonul, de ez alatt a javítási idő alatt a tengerészeket nem fizették, hanem csak szimplán elengedték őket. Úgyhogy ezek a csoportok, ezek a messmate-ek, ezek sokszor összetartottak, és a következő hajóra is együtt iratkoztak föl. A második hangulatjavítás délután 4-kor volt, vagyis ekkor porciózták a második adag rumot, vagy sört, vagy ennek megfelelő alkoholt. Ezután nem sokkal szolgálták föl a vacsorát is, ami jellemzően az ebéd maradékából és néhány hideg fogásból állt, mint sajt vagy hajókeksz. Ezután kioltották a tüzet a hajó konyháján, és többet már nem főztek egészen másnap reggelig. A szolgálat 4 órás blokkokban történt, és az este 8 órás szolgálat volt az első. Innentől kezdve egy homokóra mérte az időt, és fél óránként kattant le, és amikor lekattant, akkor a hajóharanggal kongattak egyet. És a matrózok eszerint mérték az időt, tehát például az este 11 óra az első szolgálat 6. harangja volt. Minden nap a nap legmagasabb állásához hozzáigazították a 12 órát és ezekhez a homokórát is, és így a matrózok nagyon sokszor sokkal pontosabban tudták megmondani az időt, mint a tisztek, akik jellemzően a saját zsebóráikra támaszkodtak. A 4 órás szolgálatokból a legutolsót, a délután 4-től este 8-ig tartót, azt 2-2 órás blokkra 4-től 6-ig és 6-tól 8-ig valóra osztották föl. Azért, hogy ezzel biztosítsák, hogy azokon a hajókon, ahol 2 őrség van, ott ugyanaz az őrség nem mindig ugyanazokat a blokkokat kapja meg, hanem rotáljanak. Mivel reggel 7 órakor volt ébresztő, és azután föltekerték a függőágyakat, és este 9-ig nem is tekerhették ki őket, ez azt eredményezte, hogy azokon a kisebb hajókon, ahol csak 2 őrség volt, és ők váltották egymást, a matrózok az egyik nap 4 órát, a másik nap pedig csak 2-3 órát tudtak aludni. A nagyobb csatahajókon, ahol a nagyszámú ágyú miatt lényegesen nagyobb személyzet volt jelen, mint amennyire alapvetően szükség volt, hogy a hajót működtessék, meg tudták oldani azt, hogy a három szolgálat váltsa egymást a 2 helyett, és így a legtöbb tengerésznek jutott elegendő idő, hogy aludjon. A délután 4-től este 8-ig tartó 2x2 órás őrséget dogwatchnak, vagyis kutyaőrségnek hívták. A kutyaőrség eredendően az éjszakai őrséget jelentette, mert az az időszak, amikor csak a kutyák vannak fönn és ők figyelnek. De aztán ez a kutyaőrség kifejezés átvándorolt erre a 2x2 órás időszakra. Ha egy hajó huzamosabb ideig nem tudott friss ellátmányhoz jutni, akkor a legénység soraiban kitört a skorbut. A skorbutról tudták, hogy a friss ellátmány hiánya okozza, de nem találtak olyan hosszan eltartható megoldást, ami pótolta volna a C-vitamint. Nyilvánvalóan ebben az időszakban nem tudták, hogy ez C-vitamin hiányt jelent, úgyhogy az egész egy kísérleti alapon működött, és hosszú variálás után végül sikerült rájönni, hogy mind a savanyú káposzta, mind a citruslevek elég sokáig eltarthatóak, és elég hatékonyan előzik meg a skorbutot. A királyi haditengerészet végül a lime-lé és a citruslevek mellett tette le a voksát, és 1795-től hivatalosan is az ellátmány részévé tették. És innen Jack megkapta a második becenevét is, limey, vagyis citrom. Ez a becenév később átvándorolt a britekre úgy általában is, és a második világháború idején már az amerikai katonák is, az Angliában állomásos amerikai katonák is ezzel a gúnynével illették az angolokat, ahogy az angolok jenkinek hívták az amerikaiakat. Annak ellenére, hogy a skorbutot sikerült legyőzni, a tengerészek leggyakoribb gyilkosai különböző betegségek voltak. A napóleoni háborúk 22 éve alatt a királyi haditengerészet 103.660 embert veszített, és ebből összesen 84.440, vagyis 81%-a lett betegség vagy baleset áldozata. További 12%, tehát 12.680 ember hajótörés, vihar vagy tűz áldozata lett. És mindössze 6.540 ember, tehát az összes emberveszteség 6%-a az, akik harccselekmény közben haltak meg, tehát ütközetben. A napóleoni háborúk 6 legnagyobb csatájában, a dicsőséges július 1-i csatában, a Szent Vincenfoki csatában, a Camperdowni csatában, a Nílusi csatában, a Koppenhágai csatában és a Trafalgari csatában összesen 1483 tengerész halt meg. Ez igazából a napóleoni háborúk szárazföldi hadjáratainál sem volt másképpen. Még majdnem 100 évet kellett várni egészen az első világháborúig, az első olyan háborúra, ahol több ember halt meg fegyverek által, mint betegségben. Egy vitorlás hadihajón egy tengerész számára összesen 14 incs, vagyis 35 centi állt rendelkezésre, hogy kihúzza a függőágyát. A helyzet annyiból volt jobb, hogy a személyzet fele folyamatosan szolgálatban volt, így a szomszédjának a helyét is el tudta foglalni. De a kikötőkben, amikor beálltak a hajók, akkor nem volt folyamatos a szolgálat, és akkor nagyon-nagyon zsúfoltá váltak a hajóknak a fedélzetei. És hogyha ehhez hozzávesszük még azt is, hogy a kikötőkbe beállt hajókra rendszeresen felözönlöttek az örömlányok is, egy-egy hajónak a fedélzete borzasztóan zsúfolt lehetett, és ez a nagyon nagy zsúfoltság, ez a nagyon kis helyre, nagyon sok ember összepréselődve, ez a betegségeknek a meleg ágya. Főleg, hogyha még azt is mellé tesszük, hogy ezek a hajók, ezek rendszeresen tele voltak élősködőkkel, patkányokkal, egerekkel, tetvekkel, bolhákkal, amik, mint ma már tudjuk, nagyon-nagyon sok betegséget terjesztenek. A hajókon a leggyakoribb betegség a tífusz volt, de a Kelet-Indiákon nagyon gyakori betegség volt a sárgaláz is. Európában a malária, és a fertőzött vizet vittek a fedélzetre, akkor a kolera járvány is kitörhetett. És hatékony kezelés és gyógyszerek hiány ezek a betegségek nagyon nagy százalékban végződtek halállal. Ha egy hajón kitört a tífusz járvány, akkor nagyon sokszor a teljes tisztítás hatékonynak bizonyult, de ezt ők nem annak tudták be, hogy megölték a kórokozókat, hordozó élősködőeket, parazitákat, hanem annak, hogy a koszos ruhák büdösek voltak, és ez a bűz terjesztette a betegséget. Úgyhogy ha a hajón elmulasztották a patkányoknak a kiírtását a takarítás során, akkor a tífusz járvány nagyon hamar visszatért. Az is gyakran előfordult, hogy egy tífuszos hajóról érkező egészséges ember a ruházatán vagy magán hozta az élősködőt, ami hordozta a baktériumot, és aztán azt elterjesztette az új hajón lévő élősködők között, és megfertőzték az egész legénységet. A tisztálkodás amúgy is egy kritikus pontja volt a hajóknak és a legénységnek. Ugyan a hajókat megpróbálták notóriusan tisztán tartani, de a legénység nem szerette a ruháit kimosni, mert az ivóvizet nem használhatták mosásra, azt kizárólag főzésre lehetett használni. Viszont a sós vízzel mosott ruhák nagyon durvák voltak, és ezért nagyon sok tengerész ellenállt annak, hogy kimossák a ruháját. Az sem kedvezett a higiéniai helyzetnek, hogy nagyon sok matróza a ruhájában aludt, vagy ha le is vette, maga alá gyűrte, hogy nehogy ellopják, miközben alszik. A ruhákat tisztításképpen húgyba áztatták mosás előtt. Ezt a húgyot a hajón a WC-knél gyűjtötték a hajó orránál. A legénység számára a WC gyakorlatilag csak egy lyukat jelentett a fedélzetben, ahonnan a szabadesésben a tengerbe tudott távozni a termék. De mivel relatíve kevés WC állt rendelkezésre a hajó orrán a 6-800 fős személyzetnek, ezért sok tengerész egyszerűen a szél alatti oldalon a kötelekről lógva kitolta a fenekét és úgy pottyantott a tengerbe. A hajó fedélzetén pedig különböző pontokon a vízvonal fölötti részen résztölcsérek voltak, amik piszoárként szolgáltak, és onnan a tengerbe vezetett egy részcső. A legénységi WC-k a hajó fedélzetén voltak a szabadban, ezért viharban a legénység legnagyobb része elég sokszor meggondolta, hogy ő most oda akar-e menni vagy sem. A midshipmeneknek és a tiszteknek viszont ugyanezen a részén a hajónak zárt fülkék voltak, zárt kabinok. A kapitánynak pedig saját WC-je volt általában a kabinjának az oldalán, a hajó tatján. Mivel a papír elég drága volt ebben az időszakban, ezért a legénység legnagyobb része egy darab gyapjút vagy egy darab szivacsot tengervizes vödörben használt a törlésre. A vitorlás hadihajók szigorú rendszerint működtek, és ennek a rendnek a megsértéséért súlyos büntetéseket szabtak ki a tengerészekre. De bármilyen meglepő is, a tengerészek nem igazán akarták azt, hogy ezeket a büntetéseket eltöröljék. Ők nem szerették volna azt látni, hogy bizonyos bajtársaik bűncselekményeket úsznak meg, vagy csak gyenge büntetést kapnak érte. Ők nagyon jól tudták azt, hogy a hajó fegyelme az egy nagyon fontos eleme a hajó működtetésének és a hajó harcképességének a megőrzésének. A királyi haditengerészet hajóin meglepően gyakran történt zendülés, és olyan is előfordult, hogy egy teljes flotta zendült, ez az 1797-es Spithead zendülés. De ezek az zendülések a közhiedelemmel ellentétben nagyon ritkán voltak erőszakosak, ezek inkább csak egy sztrájkra hasonlítottak, és egy alkalmas tiszt vagy egy alkalmas kapitány nagyon könnyen meg tudta oldani a helyzetet, megbeszélni a matrózokkal a zendülésnek a miértjét és megoldani a helyzetet. És meglepően gyakran az zendülő matrózok semmilyen büntetést nem kaptak, és halálbüntetés is leginkább csak akkor járt, hogyha a zendülés erőszakossá vált. De a zendülő matrózok követelései között soha nem szerepelt a fizikai fenyítések betiltása. A fenyítés legelső lépcsői voltak az alkohol vagy dohány adag megvonása, az árbócra küldés, amikor fölzavartak valakit az árbóc kosárba és ott kellett maradnia bizonyos ideig, vagy egy kalóda vasgolyókkal, amit bizonyos ideig kellett viselnie. A fizikai fenyítések legalsó lépcsőfoka volt a nádpálca, vagy a harisnyába töltött nedves homok. Sok tiszt hordott magánál vastagabb darab köteleket is. Ezt nem úgy kell elképzelni, hogy ez egy kitüntetett fenyítés volt. Ők csak jártak a fedélzeten, és hogyha láttak egy lustább vagy lustálkodó matrózt, vagy csak valakit, aki nem dolgozott elég intenzíven, elég gyorsan, akkor csak simán oda suhintottak egyet. A fizikai fenyítések leghíresebbike minden bizonnyal a korbács, vagyis a kilencfarkú macska, ami onnan kapta a nevét, hogy kilenc szála volt, mindegyik zsinegnek a végén egy darab csomóval. A filmekkel ellentétben a korbácsolás nem az árbóchoz kötözve végezték, hanem az ágyúra fektetve. Az ágyúnak a beceneve volt a tüzér lánya, vagyis a Gunner's Daughter, és a korbácsolásnak a beceneve a tüzérlányával való csókolózás, vagyis Kissing the Gunner's Daughter volt. Az ütéseket általában 12-esével mérték, és egy tucat volt az alap, a legkisebb büntetés, és bármi e fölött már föltépte a kuncsaft hátán a bőrt. Nagyon ritka esetekben adtak nagyon nagy magas számokat, ilyen több száz korbácsütést, és néha nagyon súlyos esetekben a delikvenst átkorbácsolták a flottán, berakták egy csónakba, és minden hajó mellett megkorbácsolták. Nagyon figyeltek arra, hogy a korbácsolás ne okozzon azonnali halált. Az már nem nagyon érdekelte őket, hogyha később fertőzésbe belehal az illető, ami nagyon gyakran meg is történt. De a több százas büntetéseket gyakran két heti adagokban osztották ki, hogy ne halljon bele azonnal a büntetett. Korbácsolás után a delikvens levitték az orvoshoz, és sót szórtak a hátára, hogy összehúzza a sebet. Az olyan büntetések, mint a keelhauling, vagyis amikor az embernek a kezére és a lábára kötnek egy kötelet, és ezeknél a köteleknél fogva elhúzzák a hajógerinc alatt keresztbe vagy hosszába, vagy a ducking, amikor az ember lábára kötnek kötelet, és mint a teafiltert bele mártogatják a tengervízbe. Ezek a 18. századra már jellemzően kihaltak ezek a büntetések, és már előtte is nagyon-nagyon ritkán alkalmazták. Ezek a büntetések, de főleg a keelhauling, nagyon gyakran végződtek halállal, nem csak azért, mert nagyon sok időt töltött a büntetett a víz alatt, hanem azért is, mert a hajóknak az alja az egészen addig, amíg nem kezdték el rezezni őket, tele voltak mindenféle növényekkel, kagylókkal, megtelepedett korallokkal, ilyesmikkel, amik nagyon-nagyon súlyos sérüléseket okoztak annak az embernek, akit áthúztak a hajógerinc alatt. A halálbüntetése leggyakrabban akasztás volt, és minden esetben hadbírósági tárgyalás kellett, hogy megelőzze. Egy kapitány nem dönthetett úgy, hogy csak úgy fölakasztja az egyik matrózát. És minden olyan büntetés, ami majdnem teljesen biztos, hogy halállal végződött, extrém embertelennek számított, főleg akkor, hogyha ezt úgy osztották ki, hogy előtte nem volt hadbírósági tárgyalás. Itt olyanokra gondolok, mint mondjuk valakit otthagyni egy lakatlan szigeten az óceán közepén. Jacknek egészen a vitorla korának a legvégéig nem volt saját egyenruhája. Az ekkoriban csak a tiszteknek és a tengerészgyalogosoknak járt. A tisztek fehér inget viseltek egy kék kabáttal, kék zubbonnyal. A tengerészgyalogosok pedig a jól ismert piros zubbonyukat fehér pántokkal, ahonnan a becenevüket is kapták, hogy lobster, vagyis homár. Jack egy durva vászonból készült nadrágot viselt, inget és mellényt, a nyakában pedig egy kendőt, amit a harc közben a feje köré tekert, hogy tompítsa az ágyú dörgést. A jobbik ruháját a kimenőire tartogatta, a rosszabbikban pedig dolgozott, és ezt gyakran szurokkal kente be, hogy vízállóvá tegye. Ez a szurok, ez nem ugyanaz a szurok, amit ma szurok néven szokás emlegetni. Ez a faszén készítésekor a füstgázoknak a lepárlásával keletkező folyékony faszurok. Ezt nagyon sokszor a hajóknak a vízhatlanná tételére használták, a köteleknek a vízhatlanná tételére, és Jack is ezzel kente be a ruháját, hogy vízhatlanná tegye. Ezt a faszurkot angolul tárnak hívják, és Jack innen megkapta a vezeték nevét is. Jack Tár. Ha írtak róla az újságok, a leggyakrabban ezen a néven szerepelt, de hívták sokszor szimplán csak tárnak is. Jack a leggyakrabban hosszú fonott lófarkat viselt, amivel gyakran belefontak kötélszálakat is, és az egészet aztán zsírral kenték be, hogy időjárással lovát tegyék ezt is. Ezt a hajviseletet angolul pigtailnek hívják, és Mahon kikötőjéből a városba fölvezető lépcsőt mind a mai napig pigtail stairsnek, vagyis lófarok lépcsőnek hívják. A szakáll tiltott volt, de a barkó nem, ezért elég sokan viseltek dús barkót. A tisztek naponta borotválkoztak, de a matrózok általában csak vasárnaponként. Már ekkoriban népszerűek voltak a tengerésztetoválások, amiket fölvittek a hajónak a jegyzékébe, hogyha valamelyik tengerész megszökne, akkor ez alapján is azonosítani lehessen. Meglepő módon a vallás és az egyház nagyon kis szerepet játszott a tengerészek életében, és az egyház mint olyan relatíve távol maradt a hajóktól. A tengerészek, az átlag matrózok nagyon nem szerették azokat a kapitányokat és azokat az admirálisokat, akik mélyen vallásosak voltak, és ezt ráerőltették a flottára is, a személyzetre is. Akik előírták a vasárnapi istentiszteletet, vagy esetleg megtiltották az alkoholfogyasztást, hogy ne adj Isten az örömlányokat. El lehet képzelni, hogy ezek milyen ellenállást és milyen gyűlöletet szítottak az átlag matrózoknak a körében. Viszont az átlag matrózoknak megvoltak a saját különbejáratú isteneik, a saját különbejáratú démonaik. Az egyikük volt Davy Jones, akinek a ládája a tenger fenekét jelentette, és hogyha valakit bezártak Davy Jones ládájába, az azt jelentette, hogy a tenger fenekén van. Ez jelenthetett egy hajó roncsot is, de mivel a királyi haditengerészetnél a temetkezés úgy nézett ki, hogy valakit bevartak a zsákjába egy vagy két ágyugójóval, és bedobtak a tengerbe, tehát ő is, hogyha meghalt, lemerült a tenger fenekére. Ezért az a kifejezés, hogy bezárták David Jones ládájába, az jelenthette azt is, hogy meghalt. A tengerészek másik különbejáratú természet fölötti lénye volt Mother Carey, vagyis Carey anyu, aki egy ilyen boszorkány jellegű lény volt, és a vihar közelettét jelezte. Az ő csirkéi voltak a viharfecskék, a Mother Carey's chicken. A viharfecske, mint a legtöbb tengeri madár, szeret erős szélben repülni, mert akkor relatíve keveset kell verdesnie a szárnyaival. És ezért a viharok közelében mindig megfigyelhetőek voltak ezek a madarak, és innen asszociáltak a tengerészek arra, hogy ők hozzák a vihart, és ezért ők Mother Carey csirkéi. Ha Jack meghalt a tengeren, a személyes tárgyait összegyűjtötték és elárverezték a személyzet körében a hajón, és hogyha Jack egy népszerű matróz volt, akkor egész jelentős összeg tudott befolyni ebből az árverezésből, amit aztán eljutottak a családjának. Ugyan a matrózok feleségei jogosultak voltak özvegyi nyugdíjra, de szándékosan annyira megnehezítették ennek a bürokráciáját, hogy csak nagyon-nagyon kevesen jutottak hozzá. Jack másik privilégiuma az a rokkantsági nyugdíj volt, ami teljesen egyedülálló volt, ekkoriban nem létezett semmilyen nyugdíjrendszer a szárazföldön az emberek részére. De Jacknek is jellemzően csak akkor volt, hogyha amputálni kellett, vagy valamilyen más módon lerokkant, és nem volt továbbá alkalmas a szolgálatra. 1588-tól létezett a Chatham Chest, a Chatham láda, ami konkrétan egy ládát jelentett, amiben pénzt gyűjtöttek. Ez a pénz minden tengerész fizetésének az 1/30-ada volt, és ebből az alapból fizettek az embereknek életjáradékot, hogyha lerokkantak. 1692-ben pedig megnyílt a Greenwichi haditengerészeti otthon, amit angolul Greenwich Naval Hospitalnak hívnak, de itt a hospital nem a kórházat jelenti, hanem a hospitality, mint vendéglátás, ellátás szóból jön. Ez egy otthon volt, ahova beköltözhettek ezek a rokkant tengerészek. Később beköltözhettek már olyanok is, akik csak szimplán nem találtak munkát, miután a napolóni háborúk véget értek. A Greenwichi otthonnak a létszámát, az ágyszámát, az folyamatosan bővítették, de mindig sokkal nagyobb volt az igény, mint ahány ágyra volt lehetőség, mint hány bentlakóra volt lehetőség. Ez egy bentlakásos otthon volt, ahol teljes ellátást kaptak a tengerészek, de volt ennek egy olyan verziója is, hogy kint lakott a delikvens, és támogatást, pénzbeli támogatást kapott a Greenwichi haditengerészeti otthontól. Ez azoknak felelt meg, akiknek volt családja, mert a Greenwichi otthonban nem engedtek be családtagokat, mint lakókat. De olyanok is választották ezt az opciót, akiknek szimplán kellemetlen volt, akik szégyelték azt, hogy ilyen sorsra jutottak, és segélyből kell élniük. Később a Greenwichi otthont és a Chatham Chestet összeolvasztották, és csak a Greenwichi otthon létezett már, és csak onnan kapták az emberek az ellátást. Minden veszély és kellemetlenség ellenére a vitorla korában hadihajón szolgálni lényegesen nem volt rosszabb, mint akár a szárazföldön, akár egy kereskedelmi hajón lenni. A királyi haditengerészetnek pedig mind a kettővel szemben megvolt az a borzasztóan erős csábítása, hogy a pakliban ugyan nagyon-nagyon rejtve, nagyon-nagyon kicsi eséllyel, de benne volt az is, hogy egy szerencsés fogással egy matróz a saját szintjén borzasztóan meggazdagodhat. Mindenkinek Anson 1740-43-as utazása lebegett a szeme előtt, aki a csendes óceáni útján elfogta a Manila Galeont, a spanyoloknak az egyik kincses hajóját, és úgy tért vissza a világkerülő útjáról, hogy még a legutolsó tengerésze is 300 fontot, vagyis 20 évnyi fizetését kapta meg zsákmánypénzként. És a zsákmánypénz mellett nagyon-nagyon-nagyon ritkán, de az is előfordult, hogy egy teljesen átlag tengerész, egy legalsó osztálybeli tengerész szépen föl tudott mászni a ranglétrán a tengerész tudásának köszönhetően, mint ahogy Edward Pellew tette azt, és végül a napóleoni háborúk végére a királyi haditengerészet egyik leghíresebb fregatkapitányaként tengernagyi rangig vitte, és végül az érdemei elismeréseképpen még nemesi rangot is kapott. Ez a korabeli társadalom bármelyik másik szegletében teljesen elképzelhetetlen lett volna. Az egyetlen egy hely, ahol megvolt az esélye, ha nagyon kicsi is, egy átlag embernek, egy szegény családból származó átlag tengerésznek, matróznak arra, hogy előre jusson, az a királyi haditengerészet volt. És mindig voltak olyanok, akik számára ezek a mesés történetek pont eléggé elbűvölőek voltak ahhoz, hogy aláírjanak egy vitorlás hadihajóra. Ez volt a Csatahajók Podcast 5. epizódja. A hallgatói visszajelzéseket nagyon szívesen látom a műsor Facebook oldalán, vagy a csatahajókpodcast@gmail.com e-mail címen. Különleges előfizetői tartalmakért keresd fel a Patreon oldalamat. Köszönöm, hogy meghallgattad, remélem, hogy találkozunk a következő epizódban is.